Hét és fél dek a kenyér, Bagár Iván ostromnaplója, az Evangélikus Országos Gyűjtemény és a Luther Kiadó közös kiadásában jelent meg 2025-ben az a kötet, amely tartalmazza, amely bemutatja ezt az ostromnaplót. Mai műsorunk vendége Venás Eszter, a kötetnek a szerkesztője, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársa, és Fabinyi Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke. Nyilván Eszter, mint a kötet szerkesztője, talán az első kérdés őhozzá fordulok, hogy került elő, vagy hogy találtak rá Bagár Iván ostromnaplójára 80 évvel a II. Világháború után. Ha az ember kézbe veszi ezt a kötetet, akkor talán meglepődik, megdöbben, vagy örül neki, hogy még mindig vannak rejtett kincsek, olyan dolgok, amikről eddig nem nagyon vagy keveset tudtunk. Hogy találtak rá erre a naplóra?
Köszönöm a kérdést, bár valójában ez a kérdés nem az én asztalom, hiszen Tamás püspök volt az, aki az egész témára rátalált, aki amikor budavári beosztott lelkészként bement a hivatalba, megtalálta ezt az ott porosodó gépelt szöveget, és ő az, akit ez az egész téma már több évtizede foglalkoztat. Valójában én tőle kaptam a feladatot, hogy ezzel a szöveggel dolgozzak, és utána Tamás püspöknek az egyik ismerőse hívta fel a figyelmet arra, hogy egy aukción, egy internetes aukción egy evangélikus lelkésznek a dokumentumait árulják, és a legnagyobb megdöbbenésünkre vettük észre, hogy pont Bagár Ivánnak a dokumentumait árulják, és szerencsére ezt az egyháznak sikerült megvennie, és akkor került elő az eredeti kéziratnak körülbelül a kétharmad része, a három füzetből egy füzetnyi anyag, ami a 1944. december 24 és 1945. január 28-a közötti bejegyzéseket tartalmazza. Összevetve a két szöveget látszik az, hogy a gépiratnak a készítője tendenciózusan kihagy személyesebb részeket. Ezért nem tudhatjuk, hogy pontosan mi a fennmaradó résznek a szövege, hiszen ott a halállal viaskodva, hogy miket írhatott le Bagár Iván még, amit valamilyen megfontolás miatt kihagytak, azt nem tudjuk, tehát az utolsó harmad az csak a gépiratból ismert.
Tamás püspök, amikor először a kezébe vette, vagy először találkozott ezzel a naplóval, akkor milyen érzések, milyen gondolatok voltak önben, vissza tud erre emlékezni, és eltelt egy idő. Nyilván az ember, amikor egy-egy téma megtalálja, az sokszor hosszú ideig kíséri. Miért érezte úgy, hogy ezzel megbízza Esztert is, illetve hogy az egyház fontosnak tartja azt, hogy mindent megmozgassanak azért, hogy amit csak lehet, akár a naplóval, akár Bagár Iván személyével kapcsolatban föltérképezzenek.
Amikor azt a gépiratot, amiről ma már tudjuk, hogy csak egy összefoglalása az eredeti kézzel írt naplónak, először kézbe vettem, akkor nyilván meghatározott engem, hogy egy lelkész társamról, egy lelkész elődömről van szó, kicsit fiatalabb, mint én most, de én is benne voltam abban a korban, amiben ő akkor fiatal házas, van egy 6-8-10 hónapos fia, ugye fokozatosan emlegeti a naplóban, hogy édes kisfiam, mert megszólítja újra és újra a távol levő feleségét és kisfiát, akiket a háború miatt biztonságba helyezett a Dunántúlon, édes kisfiam, most vagy 8 hónapos, most vagy 10 hónapos, ez az első új éved, és a többi, és a többi. Tehát állandóan becézgeti, és figyelemmel kíséri őt és őket, és ez hát nyilván az én személyes életemből is ismert, hogy aggódom a feleségemért, gyerekemért, családomért, és egyúttal a híveimért, a gyülekezetért. És ennek az egész sajátos spiritus loci helyzetnek az adottsága pedig az volt, hogy abban a templomban szolgáltam, ahol Bagár Iván, meg tudtam nézni azt az akkor óvóhelynek használt barlangot, amit valamilyen formában ilyen ifjúsági munka céljára mi is alkalmanként használtunk, ilyen imádságos sétákat vezettünk ott, és rövidebb alkalmakat tartottunk ebben a vizuálisan és nagyon izgalmas látványt jelentő barlangban. Ott a tett helyen, hogy úgy mondjam, meg tudtam érezni, hogy milyen jelentősége van minden egyes mondatnak, amikor arra utal, hogy a lépcsőn botladozva kell lemenni, vagy hogy a fal leomlott, és maga alá temette az egyházfit és a feleségét, és 10 körmükkel próbálták őket kivenni a romok alól, de már csak a holttestüket tudták kiszedni, és hát nálunk is vannak munkatársak, egyházfi, lelkésztársak, tehát nyilván rezonáltam erre a helyzetre, még 70-75 év elmúltával is, mert a 70. évfordulón, talán a 75. évfordulón is az ige hirdetésemben megemlékeztem már Bagár Ivánról. Emlékszem, hogy el is határoztam, hogy emléket állítunk neki. A budavári templom, a Bécsi-Kagó téri templom bejáratánál egy emléktáblát is elhelyeztünk Bagár Ivánra és a többi mártírra, mondhatjuk őket mártírnak, talán emlékezve. És amikor aztán Eszter, mint munkatársam itt elkezdett dolgozni a püspöki hivatalban, történész végzettséggel és komoly filológiai igényességgel, ahogy megismertem, akkor bíztam meg ezzel a feladattal, és azt gondoltam, hogy a mi rendelkezésünkre áll, azzal fogunk gazdálkodni, de jó lenne ezt már egy igényes, lábjegyzetelt formában, történeti kontextusba helyezve megjelentetni, jó lenne képanyagot is keresni hozzá, ami minimális volt, nem is volt fotónk egyáltalán Bagár Ivánról, tehát ezeket mind úgy kellett előbányászni, és ekkor ért ez a bizonyos meglepetés, amire Eszter utalt, hogy egy internetes akción valaki, nem is tudjuk, hogy ki, ezt nem árulják el, meghirdette, és hát nagy-nagy örömünk volt, egyébként Hídvégi Máté volt, aki erre felhívta a figyelmet, egy akadémikus barátom, jó ismerősöm, és neki köszönhetjük, hogy így eljutott hozzánk az evangélikus egyházhoz ez az anyag.
Mielőtt megismernénk Bagár Ivánt, meg ezt a különleges anyagot, azért még maradjunk a helyszínnél, a Bécsi Kapu téren, a budavári evangélikus gyülekezetnél, templomnál. Tamás püspök úr szolgált ott. Milyen jelentősége van ennek a helynek, Buda vagy Budavár, illetve az evangélikus egyház szempontjából?
Mindmáig szolgálok, hiszen a budavári templom az az északi egyházkerületnek a püspöki temploma, ilyen értelemben spirituális székhely, és rendszeresen tartok ott istentiszteleteket immár 20 éve. Egy olyan épület együttes kell elképzelnünk, ami részben már ebben az akkori formájában nem áll, ahol középen van a templom, a Bécsi Kapu téren, mellette a Táncsics Mihály utca régi nevén Verbőci utcai oldalon a parókia és egy kápolna, imaház, illetve irodahelységek, és jobb oldalt, a Fortuna utcai oldalon, ahol ma egy nagy buszmegálló van, és egy ilyen nagyobb öblös tér, ott állt az iskola épület, egy evangélikus elemi iskola, amely a bomba támadás következtében olyan romos lett, hogy azt már nem is építették újjá. Egy bomba éppen szilveszter napján, és később is kisebb becsapódások történtek, annyira tönkretette ezt az épület együttest, hogy ebből csak a templomot tudták felújítani. Sőt, volt még egy diakóniai intézménye, egy szeretett háza is a gyülekezetnek, ahol diakonisszák vezetésével idős embereket, zömében asszonyokat gondoztak, ápoltak. Tehát ezt az épület együttes kell elképzelnünk, ahol többen laktak, akár munkatársként, akár a diakóniai otthon lakójaként, illetve többen dolgoztak, mint az iskolában vagy a lelkészi hivatalban. És amikor éppen karácsony napján, ugye ezt tudjuk más forrásokból is, Buda bombázása megkezdődött, akkor javasolt az egyházfi, a lelkésznek, Sréter Ferenc volt egy emblematikus figura az evangélikus egyházban, komoly lelkigondozói munkát végzett, az ő vezetésével mentek le, és Bagár Iván is, mint segédlelkész csatlakozott a pincébe, és attól kezdve nem tudhatták, hogy így lesz, de hosszú heteken keresztül ott éltek, csak rövid időre tudtak feljönni, zömében az életképes vagy mozgásképes férfiak, hogy vizet hozzanak, hogy kenyérért álljanak sorba, hogy elhárítsák a nagyobb károkat, amiket okoztak a bombázások következtében. Annyit még erről a budavári gyülekezetről és a Bécsi-Kaputéri templomról, hogy ez Buda első evangélikus közössége, Mária Dorottyának, a Nádornénak köszönhető, aki ugye evangélikusként került Württembergből Budára, a Nádor feleségeként, és ő nagyon komolyan vette a luteránus hitét, és Bauhofer György volt az ő udvari lelkipásztora, és nekik köszönhető Mária Dorottyának, illetve Bauhofernek, hogy itt Budán már nagyon korán létrejött egy evangélikus közösség, és később először a dísztéren állt egy templom, amit aztán később lebontottak, és helyette itt a Bécsi-Kaputéren épült egy nagyon szép kis kecses templom, és ha ma összevetjük a képeket az akkori formájával, akkor hát meg kell állapítani, hogy felújították ugyan a templomot 48-ban, de csak a legszükségesebb tatarozást tudták elvégezni, az egykori szépségét, az egykori kecsességét sajnos azóta sem sikerült helyreállítani.
7,5 dek a kenyér, Bagár Iván ostromnaplója, ez a kötet címe. Egy picit arra kérem Venes Esztert, hogy bontsuk ki a címet, hogy mi is ennek a címnek a gyökere, hogyan fordul ez elő Bagár Iván ostromnaplójában, miért ezt választották, illetve ki is volt ő, mit lehet róla tudni, mit sikerült felkutatni, feltérképezni az ő életútjából.
Amikor a kötetnek címet kerestünk, akkor mindenképpen egy olyan címet szerettünk volna választani, ami valahogy a lényegét fogja meg a történetnek. Nyilván egy cím jó, hogyha jól megjegyezhető, nem túl hosszú. Próbálkoztunk azzal, hogy idézeteket választunk a kötetből, de egyik sem volt az igazi. Akkor jutott valakinek eszébe, hogy az egyik lényeges eleme a kötetnek a visszatérő, ismétlődő, rutinszerű feladatok, ez pedig az életnek a fenntartásához szükséges víz és kenyérnek a beszerzése. Akkor a kenyér gondolaton tovább indulva éreztük, hogy ez mennyire meghatározza az akkori embernek a fizikai mindennapjait is, a kenyér, de ugyanakkor a szövegben más kontextusban is előfordul a kenyér, ugyanis a templomnak a oltárképe, amit Székely Bertalan festett, szintén elpusztult a bombatalálat következtében, de Bagár Iván leírja, hogy ezen az oltárképen Jézus látható, ahogy kenyeret oszt. És egyetlen egy darab maradt meg az oltárképnek a vásznából, amiből ki is vágtak egy darabot, ahol Jézus a kezében tartja a kenyeret. Akkor innentől kezdve egyértelmű volt számunkra, hogy valahogy ezt a motivumot kell megragadni, a 7,5 deka pedig a legkisebb kenyéradag, ugye ekkor jegyrendszer működött, meg volt szabva, hogy ki hány deka kenyeret kaphat egy nap, és ez a 7,5 deka, ez már a végső legkisebb kenyéradag, ami tulajdonképpen egy nagyobb karész kenyérnek felel meg.
Ha már Eszter az oltárképet említette, ezt a sajnos megsemmisült Székely Bertalan oltárképet, akkor érdemes a naplóból azt a megrendítő részt felidézni, amikor Bagár Iván a feleségének és kisfiának írja a naplóban azt a részt, hogy hideg van, és nagyon nehéz fűtőanyagot találni. Először a román templomnak a padjait szeletelik föl, vagy darabolják föl, fűrészelik darabokra, de utána, mivel már az talán elfogyott, vagy nem állt rendelkezésre, ezért nem mást darabol föl, mint az oltárképnek a rámáját. És ezt írja, és ez engem nagyon megrendített, hogy azt az oltárképet kell most földarabolnom, vagy annak az oltárképnek a rámáját kell most földarabolnom és eltüzelnem, hogy melegíteni tudjak, amely oltárkép előtt érdeltünk, amikor házasságot kötöttünk itt ebben a templomban, vagy amely oltárkép előtt bendikénket, a kis bendegúzt megkereszteltük. Tehát képzeljük el ezt a helyzetet egy lelkész életében amúgy is, hogy egy szakrális tárgyat megsemmisítette a pusztulás, és annak a maradványait is ő a túlélés érdekében, hogy melegedni tudjanak, feldarabolja és fűtőanyagnak használja, és közben emlékszik ezekre a személyes történésekre, az életének meghatározó alkalmaira.
Ki volt Bagár Iván, és mit tudhattunk az ő életútjáról?
Bagár Iván élettörténete azért is érdekes, mert nagyon jól sűríti a Trianon utáni magyarságnak a történetét. Muravidékről származik, Péterhegyről, egy vegyes nemzetiségű családból. Az édesapja valószínűleg vendszármazású, az anyja a neve alapján feltételezhetően magyar. Nagyon érdekes, hogy az édesapját mindig, őt is Bagár Ivánnak hívják, magyar kisbirtokosként említik a források. Az anyja viszont postamesternő, és a házasság kötésük után is az anyja tovább gyakorolja a hivatását, postamesternőként dolgozik, olyannyira, hogy a házasság kötés után nem az új férjhez költözik a felesége az új férjnek a falujába, hanem fordítva történik, és a férj költözik abba a faluba, ahol postamesternőként dolgozik a feleség. Ebből azért én arra következtetek, hogy az a kisbirtok nem volt olyan túl nagy kisbirtok, és az anyagi helyzete sem lehetett annyira jó a családnak. Amikor megtörténik a határváltozása, ez épp abban az időben van, amikor Bagár Iván elkezdeni a gimnáziumi tanulmányait, ez Sopronban kezdi még el, és az első 3 évet ott is végzi. A második évtől már az van beírva, hogy magántanulóként, hiszen már egyre nehezebb átjárni a határon, tehát feltételezhetően csak a vizsgákra megy el Sopronba, aztán amikor ez a lehetőség is megszűnik, Sopronban az evangélikus líceumban tanult, bocsánat, nekem egyértelmű a Sopron emlegetése ilyen kontextusban, és utána pedig ott helyben végül Kocsajevben teszi le az érettségi vizsgát. Azt, hogy mikor születik a lelkészi elhívása, nem tudjuk, azt viszont igen, hogy evangélikus fakultás nincsen akkoriban a szerb-horvát-szlovén királyságban, tehát kénytelen külföldre menni, és ezért kerül Bécsbe. Bécsbe kezdi meg a teológiai tanulmányait, majd utána 2 év múlva átmegy Lipcsébe, és a lipcsei teológián fejezi be tulajdonképpen a teológiai tanulmányokat. A lipcsei teológia sok szempontból fontos az életében. Egyrészt itt ismeri meg a feleségét, aki maga is egyetemi tanulmányokat folytatott itt, illetve ezt egy visszaemlékezésből tudjuk, hogy rá nagyon nagy hatással van a náci Németország. Ő 34-ben érkezik Lipcsébe, tehát a náci hatalom átvétel után. És a visszaemlékezés szerzője, aki egy lelkész kollégája és segédlelkésztársa a Budavárban, Ferenczi Zoltán, úgy fogalmaz, hogy megismerte a nácizmus igazi arcát, és innentől kezdve olyan német teológiai munkákat fordított, amik az ellenálló egyházhoz tartoztak, ugyanakkor gyakorlati jelentőségük volt, amelyet a lelkészek a mindennapi munkájukba tudtak használni, vagy tudtak volna használni. Ezt azért így fogalmazom, mert amikor Magyarországon 1944-ben a németek megszállják az országot, ő elpusztítja ezeket a fordításokat. Egyetlen egy fordítása maradt fent, ez nagyon érdekes és kicsit ellentmondásos is, egy olyan teológustól, aki viszont inkább a nácikat kiszolgáló, vagy legalábbis ellenük határozottan fel nem lépő evangélikus lelkészek közé tartozik, de ez az egy fordítása megvan, és a fordítás technikai módszerét viszont nagyon jól lehet követni, amiről szintén a visszaemlékezésből tudunk. Szinte nyomdakészre lefordítja, utána saját maga újra végigmegy rajta, és pirossal kijavítja a hibákat, és utána pedig újraírja a szöveget. Lipcse után, amikor már majdnem felszentelik lelkészé, azonban ő úgy dönt, hogy mégis Magyarországon akar lelkész lenni. És ezért visszajön a soproni teológiára, azonban ez nem annyira egyszerű, hiszen nincsen magyar érettségije. Először bepótoltatják vele a magyar érettségit, az addigi teológiai tárgyai gyakorlatilag nem ismerik el, és ezért szinte teljesen újra járatják vele a teológiát, tehát ő 2-szer annyi ideig tanul ahhoz, hogy lelkész legyen, mint normál esetben kéne, de végül 1939-ben felszentelik lelkészé, és a budavári gyülekezetbe kerül, mint segédlelkész. Ekkoriban ez egy nagyon jelentős és nagyon nagy számú gyülekezet. Varsányi Mátyás egy nagyon nagy hatású egyházi szónok ekkor az igazgató lelkész. Ugyanakkor Varsányi egy megosztó személyiség, sokan vitatták akkor is, illetve a források alapján az egyház történészek is vitatkoznak a személyéről, a gyülekezeti hatásáról, a gyülekezetben végzett munkájának az eredményéről, árnyoldalairól. Több fegyelmi eljárás is indul ellene, és a második fegyelmi eljárásban Bagár Iván az egyik fő tanú ellene. Ez az eljárás évekig húzódik, és mivel ugye ő tanúskodik a főnöke ellen, ezért elhelyezik innent, hiszen nem tudnak együtt dolgozni, ekkor kerül Kőbányára egy rövid időre, másfél évre. És amikor a fegyelmi eljárás végül úgy zárul, hogy Varsányi Mátyás tulajdonképpen lemond és nyugdíjba megy, vagy elfogadja azt, hogy nyugdíjba küldi az egyház vezetése, utána visszahelyezik Bagár Ivánt a budavári gyülekezetbe, és így történik az, hogy ő 1944. decemberében ott van. Közben az életében nagyon jelentős változás történik, hiszen egyrészt megnősül 1940-ben, másrészt pedig 1944. májusában megszületik a kisfiuk. Nagyon sokan akkoriban, 44. májusában elképzelni nem tudták, hogy Magyarországon bármiféle negatív fordulat történhet, vagy háborús helyszínnél válhat az ország. Ennek ellenére Bagár Iván már ekkor, valamikor május és szeptember között elküldi a családját a Vendvidékre, nyugatra, és egy későbbi feljegyzésből tudjuk, hogy ő úgy érzi, hogy itt történni fog valami. Azt, hogy mi, azt nem tudja, de hogy valamit jelzett neki, vagy az ösztöne, vagy a németországi tapasztalatai, vagy fogékonyabb volt az ilyen történelmi dolgokra, nem tudjuk, de minden esetre ő készül valamire, és ez meg abból a szempontból érdekes, hogy a szövegben ugyanakkor nem történik semmiféle reflektálás az őt körülvevő világ politikai eseményeire, csak arra, ami a mindennapi életüket befolyásolja. Ez lehet a szövegnek egy hiányossága, de én ugyanakkor azt gondolom, és sokakkal beszéltem, akik olvasták a szöveget, hogy ez a nagyon-nagyon beszűkült, bizonyos szempontból beszűkült látásmód, és annak a monomániás ismételgetése, hogy szeretteim, akik nem vagytok itt, mennyire hiányoztok, csak találkozzunk, imádkozzatok értünk. Ez annyira behúzza az olvasót a szövegvilágába, hogy szerintem egy nagyon komoly olvasmány élményt is ad, de tényleg egy nagyon sajátos szöveg ebből a szempontból.
7,5 dek a kenyér Bagár Iván ostromnaplójáról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Venás Eszter, a kötet szerkesztője, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársa, és Fabinyi Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke volt.